Brothers and sisters,
kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az egyházi oktatási szervezet által közvetített műholdas közvetítésen, amely fiatal felnőtteknek szól. Ezt a programot az M. Anthony Burns Arénából a utahi St. George Dixie állami főiskolának kampuszáról közvetítjük. Az áhítatót számos nyelvre tolmácsolják az egész világon a fiatal felnőttek számára. Brad Myers vagyok, a St. George-i fiatal egyedülálló felnőttek második szövegének elnöke. Örömmel üdvözöljük Jeffrey R. Holland Eldert a 12 apostol kórumából, és hálásak vagyunk, hogy feleségének, Holland nőtestvérnek is, hogy elkísérte férjét ma este. Hálásak vagyunk a körünkben lévő általános felhatalmazottaknak és területi 70-eseknek, az oktatási testület tagjainak, valamint a Dixie Állami Főiskola és a Dél-Utahi Egyetem tisztviselőinek, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Továbbá örömünkre szolgál, hogy velünk vannak az emelvénye helyett foglaló más EOS, valamint ifjúsági és felsőfokú hitoktatási igazgatók, csak úgy, mint a Dél-Utahi Egyetem fiatal egyedülálló felnőtt és házas diák szövegének elnökei és feleségeik. Emlékeztetünk benneteket, hogy 2012. november 4-én Gerald Cusse püspök, az elnöklő püspökség tagja lesz az EOS áhítat szónoka. Az est programját a kórus és a gyülekezet közös énekével nyitjuk meg. A himnusz címe Izrael Istenet szólít. Ez a 7. számú himnusz a Magyar Himnuszos Könyvben. Köszönjük a segítséget Carlton Campbellnek, aki vezényelni fog, és Sean Cyphersnak, aki orgonán kísér. Az ének után Grace Partney nőtestvére mondja nyitóimát.
Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy összegyűlhetünk ezen az estén, és hogy Holland Elder szólhat ma hozzánk. Kérünk, hogy az elmondottak megérintsék a szívünket, és érezzük a te lelkedet. és a környezetünkkel is megoszthassuk mindazt, amit ma itt éreztünk és hallottunk. Hálásak vagyunk ezért az evangéliumért, és nagyon szeretünk téged. És nagyon hálásak vagyunk prófétánkért is. Jézus Krisztus nevében, ámen.
This evening we are joined
ma este St. George és a Cedar City felsőfokú hitoktatás összevont kórusa elénekli számunkra az Atyáink hitekezetű himnuszt. Vezényel Jeff Ellsworth, kíséretről pedig Melinda Street gondoskodik. A zenei szám után hallgassuk szeretettel Holland Eldert. Holland Eldre beszédi után a kórus elénekli a Több szentséget adját című himnuszt. Vezényel Jeff Ellsworth, a zenei kíséretet pedig Kate Coven szolgáltatja. Ezt követően az áraimát Taylor Cahoon mondja. Most pedig abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Jeffrey R. Hollandot 1994. június 23-án rendelték el a 12 apostol kórumának tagjává. Elhívása idején Holland Elder a 70-ek első kórumának tagjaként szolgált, ahova 1989. április 1-én hívták el. 1980-tól 1989-ig, még el nem hívták általános felhatalmazottnak, Jeffrey R. Holland a Brigham Young Egyetem rektora volt a Utah állambeli Provo-ban. Korábban volt az egyház oktatási megbizottja, valamint a BYU vallási oktatás iskolájának dékánja is. A Utah állambeli St. George-ban született, így járt a Dixie gimnáziumba, majd a Dixie főiskolára is. Később a Brigham Young Egyetemen diplomázott le angolból és vallási oktatásból. A Yale Egyetemen szerzett amerikanisztikából mesteri és filozófiai doktori fokozatot. Az egyházban betöltött teljes idejű szolgálata előtt Holland Elder az oktatás területén szerzett szakképzettséget. Szolgált a független főiskolák és egyetemek rektorainak amerikai társasága elnökeként, a független főiskolák és egyetemek nemzeti társaságának testületében, valamint az atlétikai társaság nemzeti testületének elnöki bizottságában. A keresztények és zsidók közötti megértés javítása érdekében tett erőfeszítéseiért a Benai Berith rágalmazás elleni szövetség kitüntette a Szabadság fákelya díjjal. Számos polgári és üzleti társaság irányító testületében szolgált, és megkapta a kiváló sas cserkész kitüntetést is az Amerikai Cserkész Szövetségtől. 10 könyvet publikált, ezek közül egyet feleségével, Patricia-val közösen írt. Holland Elder 1940. december 3-án született Frank D. és Alice Bentley Holland gyermekeként. 1963-ban vette feleségül Patricia Terry-t. Matthew, Mary Alice és David szülei, Paige Lee és Jean apósai és anyósai, és 13 gyönyörű unoka nagyszülei. Holland Elder, üdvözlünk itthon! Most pedig hallgassuk meg a kórust.
Oh. Thank you for that wonderful.
Köszönjük ezt az igazán csodálatos kórus előadást e két nagyszerű déljutai intézménytől. Üdvözöllek benneteket a mai áhítat közvetítésén, akárhol is legyetek, e hatalmas, nagyszerű egyházban. Köszönöm, hogy elég fontosnak tartottátok ezt az eseményt ahhoz, hogy jelen legyetek rajta, beleértve azokat is, akik itt vannak a Dixie Állami Főiskola kampuszán a szülővárosomban. Hogy az Úr lelkét meghívjuk, én kértem, hogy ezt a gyűlést az Izrael Istenet szólít című himnusszal kezdjük. Ez a dal a visszaállítás egyik klasszikus műve, és nagyon jól bevezeti azt, amit ma mondani szeretnék. Ugyanezen célból a Ti Izrael Elderei című himnuszt is énekelhettük volna. Szeretem hallgatni, ahogy a misszionáriusok világszerte lelkesen éneklik: Ó Babilon, ó Babilon, végleg elhagyunk, hogy Efraim hegyei között lakhassunk. E két himnusz üzenete alapvetően ugyanaz. Isten mindig olyan helyre hívja el Izrael gyermekeit, ahol végül minden jó lesz. Izrael Istenet szólít. Gyötrelmedben szól hozzád. A nagy Babilon leomlik. Urad ledönti falát. Jöjj Sionba, jöjj Sionba! Városában légy vidám. Jöjj Sionba, jöjj Sionba! Sion dicső himnusz zeng. Valójában erről szólt Izrael története a múltban, amikor túlságosan eluralkodott a bűn, vagy túlságosan megromlott a társadalom, vagy a nem zsidókkal való közös élet elpusztította azokat az erkölcsi normákat és parancsolatokat, melyeket Isten adott. A szövetség gyermekei elmenekültek a vadonba, hogy megalapítsák Siont, és mindent újra kezdjenek. Az ószövetségi időkben Ábrahámnak, e szövetség atyának el kellett menekülnie Káldeából, szó szerint Babilóniából, hogy mentse az életét, és szentebb életre lejjen Kánaánban, melyet ma a Szentföldnek hívunk. Nem múlt el sok nemzedék, mire Ábrahám, majd pedig Izsák és Jákob leszármazottai, akik addigra már izraeliták voltak, elvesztették Sionjukat, és rabságba kerültek a messzi pogány Egyiptomban. Így hát fel kellett emelni Mózest, hogy újra kivezesse a pusztaságba az ígéret gyermekeit. Ez esetben az éjleple alatt. Még azt sem tudták megvárni, hogy megkeljen a kenyerük között tészta. Izrael Istenet szólít, énekelték valószínűleg a maguk módján. Halld nagy megváltót hangját. Néhány évszázaddal később egy számunkra érdekes történet bontakozik ki, amikor ama izraelita családok egyikének, melyet egy Lehi nevű proféta vezetett, megparancsolták, hogy meneküljön el a szeretett Jeruzsálemből. Mert ó jaj, Babilon már az ajtóban van. És minden kezdődött előről. Nem sokat tudtak arról, hogy egy teljesen új kontinensre mennek, hogy megalapítsák Sion egy teljesen új fogalmát. De elindultak. És azt sem tudták, hogy az őseik egy csoportjával, akiket járiditáknak hívtak, pontosan ugyanezt történt. Ahogyan a neve is elárulja, ez egy világméretű közvetítés, mely egy egyre növekvő nemzetközi egyháznak, sőt mindazoknak szól, akik ünneplik a visszaállítást. Egy számukra érdekes lehet, hogy Amerika gyarmatosítása egy olyan népcsoporttal kezdődött, akik elmenekültek szülőföldjükről, hogy saját kívánságuk szerint hódolhassanak. Amerika puritán településének egy kiváló tudósa úgy jellemezte ezt az élményt, hogy ez volt a kereszténység küldetése a vadonba. Az újkori izraeliták azon erőfeszítése, hogy megszabaduljanak az óvilág istentelenségétől, és újra a menny útjait kövessék, egy új földön. Ma este egy utolsó menekülésre emlékeztetnélek benneteket, arra a menekülésre, amelyről a korábban elhangzott himnuszt írták. A saját egyházunkról van szó. A saját profétáink vezették a saját vallásos őseinket. Azzal, hogy Joseph Smith keresztül üldözték New York, Pennsylvania, Ohio és Missouri államon, majd végül meggyilkolták Illinoisban, egy utolsó napi változatban újra lejátszódik előttünk Izrael gyermekeinek menekülése, mely során egy biztonságos hely után kutatnak. Brigham Young, az amerikai Mózes, ahogyan csodálattal nevezték, a hegyek között megbúvó völgyekbe vezette a szenteket, miközben ők fáradtan énekelték. Áldott a hely, mit Isten elrendelt, a magas hegyekben, hol többé már senki sem fenyeget, élhetünk békében. Sion, a megígért föld, az új Jeruzsálem. Hol van ez a hely? Nos, nem tudjuk biztosan, de meg fogjuk találni. A szövetséges időszakban több mint 4000 évig erről szólt minden. Meneküljünk és keressünk. Fussunk és telepedjünk le. Szabaduljunk ki Babilonból. Építsük fel Sion oltalmazó falait. Egészen mostanáig. Ma estig, jelenkorunkig. Adományozási korszakunk, az idők teljességének adományozási korszaka, mely az összes adományozási korszak közül az utolsó és a legnagyobb, számos egyedülálló jellegzetességének egyike, hogy változás történt annak természetében, hogy miként alapítjuk meg Isten királyságát a Földön. Eme adományozási korszak egyik legizgalmasabb vonása, hogy ez a hatalmas, felgyorsult változások időszaka. És az egyik dolog, ami megváltozott az, hogy Isten egyháza soha többé nem fog menekülni. Soha többé nem hagyja el Úrt, hogy utána elhagyja Kánaánt, aztán Jeruzsálemet, aztán Angliát, aztán Kirtlandet, aztán Navút, hogy eljusson ki tudja hová. Nem. Ahogyan Brigham Young mondta, mindannyiunk nevében a serpenyőből a tűzbe löktek minket, a tűzből pedig a padló közepére, és most itt vagyunk, és itt is maradunk. Természetesen a megjegyzés nem csupán a Sóstolvölgyre vagy a Vaszecs-hegység nyugati lábára utalt. A kijelentés az egyház tagjainak mindegyikére vonatkozik világszerte. Ezekben az utolsó napokban, a mi adományozási korszakunkban elég érettekké váltunk ahhoz, hogy ne kelljen tovább futnunk. Elég érettekké válunk ahhoz, hogy véglegesen megvessük a lábunkat, és letelepítsük a családunkat, és lehelyezzük az alapjainkat minden nemzet, nemzetség, nyelv és nép között. Sion ott lesz mindenhol, ahol az egyház is ott van. És ezzel a változással, az utolsó napok hatalmas változásainak egyikével már nem helyként gondolunk Sionra, ahol élni fogunk, hanem életmódként, ahogyan élni fogunk. Nos, hogy felvázoljam ezt a feladatot, három olyan esetről szeretnék beszélni ma este, mely holland nővérrel is velem történt a közelmúltban. Ha az idő engedné, tucatnyi ilyen történetet tudnék még mesélni, és valószínűleg ti is. Az első. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal barátom, egy visszatért misszionárius, az állam egyik főiskolai kosárlabda csapatában játszott. Nagyszerű fiatal ember volt, és nagyon jó játékos is. De nem játszhatott annyit, amennyit szeretett volna. Tehetsége és képességei egyszerűen nem olyanok voltak, amilyenekre a csapat vagy az ő fejlődésének azon szakaszában szükség volt. Ez előfordul az atlétikában. Nap mint nap szembesülünk vele. Így edzője és csapattársai támogatásával és jó kívánságaival E fiatal barátom átigazolt egy másik iskolához, ahol remélte, hogy kicsit többet tud tenni a csapatért. Úgy alakult, hogy az új iskolában remekül ment minden, és a barátom kezdő játékos lett. És tudjátok, mi történt? A meccs naptár szerint, melyet már évekkel azelőtt kiírtak, ennek a fiatalembernek vissza kellett mennie Salt Lake Citybe, hogy korábbi csapata ellen játszon az akkori Delta központban. Ami azon a meccsen történt, a mai napig zavar. Így most kihasználom ezt a nem mindennapi alkalmat, hogy kibeszéljem magamból. A kíméletlen támadások, melyek a lelátóról e fiatalember fejére zúdultak azon az estén. Egy utolsó napi szentre, egy visszatért misszionáriusra, egy friss házasra, aki fizette a tizedét, szolgált az elderek kórumában, jószívű szolgálatot nyújtott a közösségében lévő fiataloknak, és izgatottan várta a feleségével az első gyermekük születését. Amit aznap rá a feleségére és a szüleire zúdítottak, annak nem szabadott volna egyetlen emberi lénnyel sem megtörténnie sehol, semmikor, akármilyen sportot is űzön, akármelyik egyetemre is járjon, vagy akármilyen személyes döntést is hozzon ezekről. De a legrosszabb rész csak most következik. A vendégcsapat, azaz a saját edzője, aki egyébként akkor legendának számított a hivatásban, odafordult hozzá ezután a meccs után, és azt kérdezte, hát itt meg mi történt? Ez a szülővárosod. Sikeres lettél, közéjük tartozol. Ezek itt a barátaid, mondta. De ami még ennél is rosszabb, teljesen megrökönyödve ezt kérdezte. Ezeknek az embereknek a többsége nem a te egyházadnak a tagja. A második eset. Felkértek, hogy mondjak beszédet egy szöveki egyedülálló felnőtteknek tartott áhítaton, egy maihoz hasonló 18 év felettieknek szóló összejövetelen. Amint beléptem a szövegközpont hátsó ajtaján, körülbelül ugyanabban az időben egy 30 év körüli fiatal nő lépett be az épületbe. Még a kápolna felé áramlott tömeg ellenére sem volt nehéz kiszúrni őt. Ha jól emlékszem, volt néhány tetoválása és jó pár fül és orrkarikája. Tüskés frizurát viselt, mely az összes létező színárnyalatot felvonultatta. A szoknyája túl rövid volt, a blúza pedig túl mélyen kivágott. Három kérdés futott át a gondolataimban. Vajon ez a nő egy viaskodó lélek, aki nem a mi hitünket vallja, és aki ide keveredett, vagy még jobb, valaki elhozta magával erre az áhítatra, az Úr irányítása alatt, azzal a szándékkal, hogy segítsen neki meglelni azt a békét és evangéliumi útmutatást, amelyre szüksége van az életében. Egy másik lehetőség az lehetett, hogy ő is egyháztag, aki talán eltávolodott egy kicsit néhány olyan elvárástól és normától, melyre az egyháza tagjait ösztönzi, de aki szerencsére még mindig kapcsolatban áll az egyházzal, és úgy döntött, hogy aznap este eljön arra a tevékenységre. A harmadik lehetőség pedig természetesen az volt, hogy lehet, hogy ő ott szövegkisegítő egyleti elnök. Valami azt súgja, hogy nem ő volt az. És elérkeztünk a harmadik példához. Amikor néhány hónappal ezelőtt részt vettem a Kansas City templom felszentelésén, holland nővér és én Isaac Freestone testvérnél szálltunk meg, aki hivatása szerint rendőr, és egyben csodálatos főpap is a Missouri Liberty szövegben. Beszélgetésünk során elmondta, hogy egyik este a város egy különösen veszélyes részére hívták, hogy vizsgáljon ki egy bejelentést. A hangos zene dübörgésében és a levegőben terjengő marihuána füstjében egy nőt és számos férfit talált, akik ittak és trágárkodtak, és mindannyian teljesen megfeledkeztek arról az 5, 2 és 8 év közötti gyermekről, akik az egyik szobában összebújva feküdtek, és megpróbáltak aludni a koszos padlón, ágy, matrac, párna, és minden egyéb nélkül. Freestone testvér benézett a konyhaszekrénybe és a hűtőbe, hát ha talál valamilyen ételt, de szó szerint semmit sem talált. Azt mondta, A hátsó kertben ugató kutyának is több eledele volt, mint azoknak a gyerekeknek. Az anya hálószobájában talált egy csupasz matracot, az egyetlent a házban. Addig keresgélt, míg nem talált valamilyen ágyneműt, ha lehet annak nevezni. Ráterítette a matracra, és mind az öt gyermeket bebújtatta a rögtönzött ágyba. Ezután könnyes szemmel letérdelt, és elmondott egy imát mennyei atyánknak. A gyermekek védelmében majd jó éjszakát kívánt nekik. Amint felállt, az egyik gyermek, aki körülbelül 6 éves lehetett, felugrott az ágyból, odaszaladt hozzá. Megragadta a kezét, és így könyörgött. Kérlek, kérlek, fogadj engem örökbe. Még több könnyel a szemében, Friston testvér visszatette a gyermeket az ágyba, majd megkereste a bekábító szerezett anyát. A férfiak addigra már régen elmenekültek, és ezt mondta neki, holnap visszajövök, és az ég irgalmazzon magának, ha nem látok valamilyen nyilvánvaló változást, amikor belépek ezen az ajtón. És utána még több változás lesz, mondta, erre mérget vehet. Mi a közös ezekben a történetekben? Valójában nem sok, azon kívül, hogy holland nővérrel és velem történtek a közelmúltban. És az, hogy három apró, nagyon különböző, valós életből vett példát adnak Babilonról. Az egyik személyes, és egyben ostoba és szánalmas viselkedés mutat be egy kosárlabda meccsről. A másik inkább kulturális, és a hozzánk képes, másképp élő, egyéni kihívásokkal küzdködő személyekre világít rá. A harmadik pedig egy nagyon komoly és súlyos ügyet mutat, mely jogi következményekkel jár, és olyan összetett háttere van, hogy valószínűleg egyikünk sem tudná igazán megoldani. E három nehézség felvázolása során szándékosan nem használtam szexuális bűnről, fizikai erőszakról, vagy pornográfia függőségről szóló példákat. Habár néhányatoknál ezek valószínűleg testközelibb esetek lennének az általam felsoroltaknál. De elég okosak vagytok ahhoz, hogy konkrét példák nélkül is magatokra vonatkoztassátok az elhangzott tantételeket. Először is fejezzük be a kosárlabdás történetet. A meccs utáni napon, amikor eljött a nyilvános számonkérés és bocsánatkérésre szólítás ideje, az egyik fiatalember ezt mondta, ide figyelj. Mi most kosárlabdáról beszélünk, nem pedig vasárnapi iskoláról. Ha nem bírod a gyűrődést, lépj le a pályáról. Sokat fizetünk azért, hogy megnézzük ezeket a meccseket. Úgy viselkedünk, ahogy akarunk. A vallásunkat az ajtón kívül hagyjuk. A vallásunkat az ajtón kívül hagyjuk. Első lecke Sion megalapításához a 21. században. Soha nem hagyjuk az ajtón kívül a vallásunkat. Soha, de soha. Fiatal barátaim, nem lehet ilyen a tanítványság. Sőt, ez egyáltalán nem tanítványság. Ahogy Alma proféta tanította az egyház fiatal nőinek, hogy minden héten mondják el a fiatal nők alapeszméjében, Isten tanújaként kell állnunk mindig, és mindenben, és minden helyen. Nem csak néhányszor, néhány helyen, vagy amikor a csapatunk hatalmas előnnyel vezet. A vallásunkat az ajtón kívül hagyjuk. Írtó dühös voltam. De álljunk itt meg egy pillanatra. Álljunk meg egy pillanatra, mert van egy második lecke is a történetben. A ma esti törekvésünkben, hogy megtaláljuk Siont, a második lecke az, hogy az én jogos felháborodásomban, legalábbis mindig azt mondjuk, hogy jogos, meg kell győződnöm arról, hogy végül nem válok én is olyanná, mint az a fiatal szurkoló, akit vádolok. Nem leszek mérges, nem cselekszem ostobán, nem veszítem el a nyugalmam, nem panaszkodom, és nem akarok kezet emelni rá, főleg nem a torka köré kulcsolva. Nehogy megtörténjen velem is, hogy mielőtt észrevenném, az ajtón kívül hagyom a vallásomat. Nem. Ebben az életben, a 21. században, mindezen körülmények közepette a vallásunk szerint kell tudnunk élni. Különben a végén csupa alacsony normák szerint élő törpe erkölcsű idióták leszünk. Nézzétek, könnyű igaz lelkűen élni, amikor minden nyugodt és békés körülöttünk, szép az élet, és minden simán megy. A próba akkor kezdődik, amikor valós megpróbáltatással és kísértéssel kell szembenéznünk, amikor nyomás van rajtunk, kimerültek és mérgesek vagyunk, amikor félünk, vagy amikor valós bűn lehetőség áll fenn. Vajon akkor tudunk-e hithűek lenni? Ez a nagy kérdés. Mert Izrael Istenet szólít. Természetesen ilyenkor az ilyesfajta osztatlansághoz, az atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek, nagyszerű hozzáállására van szükség, pont akkor, amikor a keresztre feszítőjét felé mutatandó megbocsátás és megértés, és nagy lelkűség az utolsó dolog, amit a világ szabadítójánál bármelyik kevésbé tökéletes ember tenni akarna. De meg kell próbálnunk. Vágynunk kell rá, hogy erősek legyünk. Bármi legyen is a szituáció, a provokáció vagy a probléma. Krisztus egyetlen tanítványának sem szabad az ajtón kívül hagynia a vallását. Ezzel elérkeztünk a szivárványhajó és sokkarikás lány esetéhez. Akárhogy is reagáljunk erre a fiatal nőre, örök szabály, hogy a reakciónknak tükröznie kell a vallásunkat és az evangéliumi elkötelezettségeinket. Így bármely helyzetre adott reakciónknak jobbá kell tennie az adott helyzetet, nem pedig rontani azon. Nem cselekedhetünk vagy reagálhatunk úgy, hogy azzal nagyobb bűnt követünk el, mint ebben az esetben a másik fél. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet véleményünk, hogy nincsenek normáink, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk a tedd ezt, vagy ne tedd azt isteni parancsolatokat. Azt viszont jelenti, hogy e normák szerint kell élnünk, és igaz lelkű módon kell megvédenünk a tedd ezt és ne tedd azt parancsolatokat, a lehető legjobban mintázva azt, ahogyan a szabadító betartotta és megvédte azokat. Ő pedig mindig úgy cselekedett, hogy jobbá tette a helyzetet az igazság tanításától kezdve, a bűnösöknek való megbocsátáson át, a templom megtisztításáig. Biztosíthatlak benneteket, hogy nem kis ajándék tudni, hogyan tegyük ezt helyesen. Így hát a szokatlan öltözetet és frizurát viselő új ismerősünk esetén először is arra kell emlékeznünk, hogy ő Isten lánya, és örök értékkel rendelkezik. Azzal kezdjük, hogy emlékszünk, hogy ő is valakinek a lánya itt a Földön, és más körülmények között akár az én lányom is lehetne. Azzal kezdjük, hogy hálát adunk, hogy eljött egy egyházi tevékenységre, nem pedig elkerülte azt. Röviden, megpróbáljuk a tőlünk telhető legjobbat kihozni magunkból, abban a reményben, hogy segíthetünk neki is kihozni a legjobbat magából. Elmondunk magunkban egy csendes imát, mit lenne helyes tenni ebben az esetben, és mit lenne helyes mondani. Végül mi fogja jobbá tenni ezt a helyzetet és őt? Azt hiszem, e kérdések felvetése, és valóban megpróbálni azt tenni, amit a szabadító tenne az, amire ő is célzott, amikor ezt mondta, és idézem, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Igaz ítélettel ítéljetek. Ez eszünkbe juttatja, hogy míg kinyújtjuk kezünket az elkoborolt bárány felé, és segítünk visszatalálnia, komoly felelősségünk van azon 99 felé is, akik nem kóboroltak el, valamint a pásztor kívánságai és akarata felé is. Van egy akol, és mindannyiunknak a kerítésen belül kellene lennünk. Sőt, az még védelmet és áldást is nyújt számunkra. Fiatal fivéreim és nőtestvéreim, ez az egyház soha nem butíthatja le a tanát a társadalom kedvéért, a politika hasznára, vagy bármely más célból. A kinyilatkoztatott igazság e magas talaja az egyetlen dolog, ami olyan talapzatot nyújthat számunkra, melynek segítségével felemelhetjük a szenvedőt, vagy az elhagyottat. Könyörületünket és szeretetünket, kereszténységünk alapvető jellemvonásait és követelményeit soha nem szabad parancsolatokban való megalkuvásnak értelmezni. Ahogyan a csodálatos George MacDonald mondta egyszer, az ilyen helyzetekben nem azt várják tőlünk, hogy elmondjuk mindazt, amiben hiszünk, hanem azt várják, hogy még csak ne is tűnjünk olyannak, amiben nem hiszünk. Előfordulhat, hogy a könyörületességre és parancsolatok iránti hűségre való felszólítás félreértést eredményezhet, különösen a fiatalok körében, talán a ti korosztályotokban, vagy a fiatalabbak között, akik úgy gondolják, hogy semmi felett sem szabadna ítélkeznünk. Semmit sem minősíthetünk. Segítenünk kell egymásnak ebben. Mert a szabadító világosan megmondta, hogy néhány helyzetben ítélkeznünk kell, és kötelességünk ítélkezni, ahogyan ő mondta, ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Ez nagyon úgy hangzik nekem, mint egy ítélkezés. A másik variáció az, hogy behódolunk a modern világ rugalmas erkölcsének és romlott normáinak, amely azt sugallja, hogy tulajdonképpen semmi sem örökérvényű, pláne szent, és ezért egyetlen helyzet vagy ügy sem jelenthet többet egy másiknál. Ez azonban nem igaz. Az értékelés eme folyamatában nem arra hívtak el minket, hogy elítéljünk másokat, hanem hogy olyan mindennapi döntéseket hozzunk, melyek bírálatot tükröznek, és reményeink szerint jó bírálatot. Delaney Chalkselder egyszer közbenső ítéletként utalt az ilyesfajta döntésekre, melyeket gyakran meg kell hoznunk saját magunk és mások biztonsága érdekében, a végső ítélettel szemben, melyet kizárólag Isten hozhat, aki minden dolgot tud. Ne feledjétek, a korábban idézett szentírásban a szabadító azt mondta, ezeknek igaz ítéleteknek kell lenniük, nem pedig önelégült ítéleteknek, ami egy teljesen más dolog. A szülőknek például életük minden egyes napján helyes ítélő képességet kell gyakorolniuk gyermekeik védelme és jóléte érdekében. Senki sem hibáztatna egyetlen szülőt sem, aki azt mondja a gyermekeinek, hogy muszáj megenniük a zöldséget, vagy aki megtiltja a gyermekének, hogy kiszaladjon a forgalmas úttestre. Akkor hát miért hibáztatnánk egy olyan szülőt, aki később törődik azzal, hogy azok a gyerekek mikor jönnek este haza, hogy a barátaik milyen erkölcsi és viselkedési normákat követnek, vagy hány évesen randevúznak, vagy kísérleteznek-e a szexualitással, a kábítószerekkel, vagy pornográfiával. Nem, döntéseket hozunk, kiállunk az értékeink mellett, és megerősítjük azokat, röviden közbenső ítéleteket hozunk folyamatosan, vagy legalábbis ezt kellene tennünk. Nos, amikor egy demokratikus társadalomban ilyen komplex társadalmi helyzetekkel kerülünk szembe, az hatalmas kihívást jelenthet, és néhány embert össze is zavarhat. A fiatalok feltehetik a kérdést, és már fel is tették nekem egy-egy álláspontról vagy irányelvről, melyet az egyház tett, vagy hozott, mondván, nos, szerintünk sem így és így helyes élnünk, vagy viselkednünk, de miért kellene másokat is erre kényszerítenünk? Hát nincs önrendelkezésük? Vajon nem vagyunk-e önelégültek és ítélkezők, amikor ráerőltetjük másokra hitelveinket, és azt követeljük, hogy ők is egy bizonyos módon cselekedjenek? Ilyen helyzetekben finoman el kell tudnotok magyarázni, hogy néhány tantételt miért kell megvédeni, és néhány bűn ellen miért kell fellépni, akárhol is forduljanak elő. Mert a szóban forgó ügyek és törvények nem csupán társadalmi és politikai, hanem örök következményekkel is járnak. És bár nem szeretnénk megbántani azokat, akik másban hisznek, mint mi, sokkal inkább törekszünk arra, hogy ne bántsuk meg Istent, vagy ahogy a Szentírásokban olvashatjuk, ne védjünk az ellen, aki a mi törvényhozónk. És itt most komoly erkölcsi törvényekről beszélek. De hogy rávilágítsak a lényegre, hadd használjam egy alacsonyabb törvény példáját. Egy kicsit olyan ez, mint amikor egy tinédzser azt mondja, most, hogy tudok vezetni, tudom, hogy meg kell állnom a piros lámpánál, de vajon tényleg ítélkeznünk kell mások felett, és rá kell vennünk őket, hogy ők is megálljanak a piros lámpánál? Vajon mindenkinek azt kell tenni, amit mi teszünk? Nincs önrendelkezésük. Úgy kell viselkedniük, ahogy nekünk. Nos, ilyenkor el kell magyaráznatok, miért, és igen, reméljük, hogy mindannyian megállnak a piros lámpánál. Mindezt pedig úgy kell tennetek, hogy nem alázzátok meg azokat, akik vétkeznek, vagy akik másban hisznek, mint mi. Mert igen, nekik valóban van erkölcsi önrendelkezésük. Fiatal barátaim, sokféle hitelv létezik ebben a világban, és mindenkinek van erkölcsi önrendelkezése. De senki sem tehet úgy, mintha Isten nem szólna hozzánk e témánkkal kapcsolatban. Vagy mintha a parancsolatok csak akkor számítanának, ha nyilvánosan elfogadták azokat. A 21. században nem menekülhetünk tovább. Harcolnunk kell azon törvényekért, körülményekért és környezetért, melyek engedik a szabad vallásgyakorlást és az abban való jogaink gyakorlását. Ez az egyik módja annak, hogy elviseljük, hogy Babilonban élünk, de nem vagyunk részesei annak. Nem ismerek fontosabb képességet és nagyobb hűséget annál, mint amikor egy olyan világban, ahonnan nem tudunk elmenekülni, ezen az óvatos ösvényen járunk, kiállunk erkölcsileg amellett, amit Isten kijelentett, és a törvények mellett, melyeket adott a számunkra, mindez pedig könyörülettel és megértéssel, és nagy jó szívűséggel tesszük. Nem könnyű feladat felismerni a különbséget a bűn és a bűnös között. Kevés olyan megkülönböztetésről tudok, ami ennél nehezebb, vagy legalábbis nehezebb kifejezni. De pontosan ezt kell megpróbálnunk szeretettel teli szívvel. Higgyétek el, fivérek és nőtestvérek, abban a világban, amely felé haladunk, rengeteg lehetőségünk lesz ilyen erő kifejlesztésére, ilyen bátorság megmutatására és ilyen könyörület kinyilvánítására. Mindre egyszerre. És most nem a punk frizuráról vagy az orrkarikákról beszélek. Végül pedig lássuk a Kansas City bonyolult történetet. Nem sokan leszünk rendőrök, szociális munkások vagy bírák, de mindannyiunknak törődnünk kell mások jólétével, valamint a tágabb közösségünk erkölcsi biztonságával. két évvel ezelőtt Kantinál Kukkelder a 12. fórumából egy egész általános konferenciai beszédet szentelt ennek a témának. A következőket mondta annak szükségességére, hogy saját otthonunk falain kívül is hatással legyünk a társadalomra. Ezt mondta: saját családunk megvétésén túl közösségünk védelmében is világosság forrásává kell válnunk. A szabadító azt mondta: úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Egyre becstelenebb világunkban, folytatja, a vallási hitelveken alapuló értékeknek feltétlenül meg kell jelenniük a nyilvánosságnak szóló beszédekben. A vallásos hit a világosság, a tudás és a bölcsesség tárháza, és rendkívüli módon javára válik a társadalomnak. Idézet bezárva. Ha nem visszük el az evangélium áldásait a közösségeinkbe és az országainkba, akkor az a helyzet, hogy soha nem lesz elég rendőrünk. Soha nem lesz elég Isaac Freestone-unk, hogy érvényre juttassák az erkölcsös viselkedést, még ha azt törvényesen be is lehetne tartatni. Márpedig nem lehet. Azok a gyermekek abban az otthonban, ahol nem volt élelmük és ruhájuk, Isten fiai és lányai. Az anya, aki vétkesebb, hiszen ő az idősebb és felelősségteljesebbnek kellene lennie, szintén Isten lánya. Az ilyen helyzetek olykor szigorú szeretetet igényelhetnek, hivatalos és akár jogi úton is, de meg kell próbálnunk segíteni, amikor és ahol csak tudunk. Mert mi nem hagyjuk az ajtón kívül a vallásunkat, akármilyen szánalmas vagy felelőtlen is néhány ajtó. Nem fogunk minden személyes vagy társadalmi problémát megoldani ma este. Amikor ma hazamegyünk, még mindig lesz szegénység, tudatlanság, bűn, munkanélküliség, bántalmazás, erőszak és szívfájdalom a lakókörnyezetünkben, a városainkban és az országainkban. Nem tudunk mindent megoldani, de ahogy a régi mondás szól, valamit azért tehetünk. És Isten hívására válaszul, Izrael az, aki meg fogja ezt tenni. Nem menekül el Babilonból, hanem megtámadja azt. Anélkül, hogy naivak vagy irreálisan optimisták lennénk, oly nyíltan és hűen élhetünk a vallásunk szerint, hogy mindenféle lehetőséget találjunk arra, hogy segítsünk egymásnak, a családoknak, megáldjuk a szomszédokat, és megvédjük másokat, beleértve a felnövekvő nemzedéket is. Azért nem ejtettem ki a számon a misszionárius szót, nehogy azonnal fehéringre és névtáblára gondoljatok. Ne korlátozzatok be, amit mondok. Lássátok velem együtt a nagy képet, annak a hatalmas szükségét, hogy megosszátok az evangéliumot teljes idejű misszionáriusokként, sőt akkor is, amikor nem végeztek teljes idejű szolgálatot. Az utolsó napi szenteket arra szólítják fel, hogy legyenek kovász a kenyérben, a só, mely soha nem veszíti el az ízét, világosság, amely a hegyen világít, és soha nincs véka alá rejtve. A ti korosztályotok, többnyire 80 és 30 év közöttiek, többnyire 18 és 30 év közöttiek, elnézést, ma egy kicsit idősebbnek érzem magam. A ti korosztályotok képviseli azt az időszakot egy ember életében, amikor a legvalószínűbb, hogy az ismerősei elfogadják az evangéliumot, ha azt megismertetik velük. Ezt tudjuk. Az egyház összes felmérése ezt igazolja. Akkor hát kezdjétek el megismertetni velük. Ha helyesen szólunk és helyesen cselekszünk, szavainkkal és tetteinkkel pedig nagylelkűen kinyújtjuk a kezünket mások felé, akkor, amikor a szabadító rövidre fogja a munkáját, és azt mondja, lejárt az idő ebben az utolsó nagyszerű adományozási korszakban, és eljön az ő dicsősége, akkor minket, titeket, engem és mindannyiunkat úgy fog találni, hogy a tőlünk telhető legjobbat nyújtjuk, próbálunk az evangélium szerint élni, próbálunk javítani az életünkön, az egyházunkon és a társadalmunkon, amennyire csak az lehet. Amikor eljön az Úr, azt akarom, hogy azt lássa, az evangélium szerint élek. Azt akarom, hogy a hit terjesztése és valami jó cselekedet közben találjon. Azt akarom, hogy a szabadító azt mondja nekem, Jeffrey, mert mindannyiunk nevét tudja, nem a rangod alapján, hanem az életed alapján ismerlek fel. Az alapján, ahogyan élni próbálsz, és azon normák alapján, melyeket védeni próbálsz. Látom szíved becsületességét. Tudom, hogy megpróbáltad jobbá tenni a dolgokat, először is azáltal, hogy magadat jobbá tetted, majd pedig úgy, hogy hirdetted a szavamat, és megvédted az evangéliumomat másokkal szemben a lehető legkönyörületesebb módon. Tudom, hogy nem jártál mindig sikerrel, mondja majd valószínűleg, a saját bűneidben és mások helyzeteiben, de elhiszem, hogy becsülettel próbálkoztál. Elhiszem, hogy a szívedben igazán szerettél engem. Jobban szeretnék egy nap egy ilyen találkozást, mint bármi mást ebben a halandó életben. És számotokra is ezt kívánom. Mindannyiunk számára. Izrael, Istenet szólít. Arra szólít minket, hogy éljünk Jézus Krisztus evangéliuma szerint apró és nagy dolgokban egyaránt. Majd pedig felkoroljuk azokat, akik talán nem úgy néznek ki, vagy öltözködnek, vagy viselkednek, ahogyan mi. És ahol csak tudunk, a lehető legszélesebb körben szolgáljuk a társadalmat. Hogy segítsek ennek megtételében. A bizonyságomat és apostoli áldásomat hagyom mindannyiótokkal ma este. Megáldalak benneteket. A papság hatalma és megbizatásom által, hogy tudjátok, hogy Isten szeret benneteket. Szüksége van rátok ebben az utolsó és legnagyszerűbb adományozási korszakban, amikor minden úgy felgyorsult, és egyre több követeltetik. Megáldalak benneteket apostoli felhatalmazásom által, hogy az imáitok és igaz lelkűségetek válaszra találjon, hogy személyes félelmeitek elmúljanak, hogy hátatok, vállaitok és szívetek elég erős legyen a ráhelyezett terhek viseléséhez. Megáldalak titeket, miközben arra törekszetek, hogy tiszta legyen a szívetek, és felajánljátok magatokat eszközként Isten kezében, Sion megalapításához ezekben az utolsó napokban, akárhol is legyetek. Megáldalak benneteket, hogy hűek legyetek egymáshoz, és azokhoz, akik nem a ti köreitekben mozognak, és akiket fel kell karolnunk, mindenek felett megáldalak benneteket, hogy a világ szabadítójának barátai legyetek, hogy megismerjétek őt személyesen, és önbizalmatok legyen az ő társaságában. Szeretem az Úr Jézus Krisztust, akinek a szolgája próbálok lenni. És szeretem mennyei atyánkat, aki törődött velünk annyira, hogy nekünk adja őt. Tudom, hogy eme ajándékot illetően Isten szólít bennünket ezekben az utolsó napokban, és elvárja, hogy cselekedjünk a felhívásra, és hogy Krisztusibbá váljunk, szentebbé, mint amelyenek most vagyunk. Azon elhatározásunkban, hogy az evangélium szerint éljünk, és megalapítsuk Siont. Azt is tudom, hogy ő megadja nekünk azt az erőt és szentséget, amelyre szükségünk van, hogy hű tanítványokká váljunk, ha kérjük tőle. Tanúságomat teszem-e munka isteni voltáról, a mindenható Isten szeretetéről és nagyságáról, valamint az Úr Jézus Krisztus végtelen engeszteléséről, melyet mindannyiunk számára hozott. Megáldalak benneteket reménnyel és reménnyel a boldogságra és a szentségre ma, holnap és mindörökké. Jézus Krisztus, szent és megváltó nevében. Ámen.
Our dear Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy ma este egy apostoltól hallhattuk a szavaidat. Hálásak vagyunk a lelkedért, mely itt volt ma este velünk, és mindazon dolgokért, melyeket éreztünk és tanultunk. Kérünk, áldj meg bennünket, hogy a fényben állhassunk, és jó példa legyünk mindazok számára, akik körülöttünk vannak. Segíts, hogy igazságosan ítélni és hogy mindenkit szeressünk, és lehetőséget találjunk a szolgálatra, és arra, hogy bizonyságot tehessünk az evangéliumodról. Köszönjük szabadítónkat, Jézus Krisztust, és az ő engesztelését. És kérünk, segíts, hogy adj erőt, hogy minden bűnünket megbánjuk, hogy jobbá váljunk, még hasonlóbbá a szabadítóhoz. Mindezeket Jézus Krisztus nevében kértük. Amen.